Csáky Fülöp kolozsvári ferences diakónus testvér bűn, bűnbánat és bűnbocsánat témában tartott adventi trídumot. A harmadik részt hallják.
Krisztusban, kedves testvérek, egy elmélkedés sorozatot indítottunk, így péntek este kezdtük meg szombaton, és ma fejezzük be, ezért a mai elmélkedés nem a napi olvasmányokhoz fog szólni, hanem ez az elmélkedés sorozatnak a befejező része lesz. Az első nap a bűnről volt szó, Ádám és Éva személyén keresztül egy picit erre tekintettünk rá. A tegnap a bűnbánatról beszéltünk, úgy Dávid király környékén, úgy az ő, ahogy megélte a bűnbánatot. És hát mai napnak a témája a bűnbocsánat lesz. És hogy arra szeretném úgy rávilágítani a tekintetünket, hogy ugye a Jóisten hogy tekint a mi bűneinkre, és hogy tekint a bűnösre. És ezt a tékozló fiú példabeszéde ad erről hírt, és hogy elevenítsük fel ezt a történetet, úgy egy picit kísérjük így gondolatban ez a történetnek a lefolyását, hogy itt a bűn, hogy a tékozló fiú kikéri az örökségét. Már gondolom, hogy megszületik a gondolat benne előre, hogy hát talán nem tetszik az atyával való kapcsolata, vagy valami elégedetlenség, bizalmatlanság jelenik meg az atya iránt. De hogy úgy tudni azt, hogy abban az időben kikérni az örökséget, az azt is jelentette, hogy a halálodat akarom. Azt akarom, hogy már ne is élj, hogy az, ami a tiéd, az már az enyém legyen. Hogy a fiú a tettével, hogy nem csak az apát utasítja vissza, hanem visszautasítja az, ami a gyökereit, a családját, az otthonát. És aztán fog mindent, elmegy egy távoli országba. Távol mindattól, ami addig meghatározta. Már volt szó arról, hogy a bűn ez, amikor elszakadunk a Jóistentől, a bizalmatlanság, a káoszkeltés lesz ennek a következménye, amikor, és ezek a bűneink úgy megkérgesítik a szívünket, érzéketlenné tesznek a Jóisten irányába. De itt olyan szépen látszik az is, hogy a bűn megmutatja, hogy elfeletteti azt, hogy ki vagyok én, hogy a Jóistennek a fia vagyok, az atyának a fia vagyok. Majd jön a bűnbánat és a megtérés a tékozló fiú esetében, amikor ott van a disznók vállójánál, és mindenét már eltékozolta, és akkor ezt mondja magában, fölkelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Felkelni a disznók vállójától, az önként vállalt rabságból, és az atyához menni. A tékozló fiúnak, amikor már semmi sem maradt, csak ez az emlék, hogy milyen volt az atyai házban, milyen volt az atyának a fia lenni, akkor ismeri fel, hogy méltóság, azt a méltóság, ami megvolt az atyai házba, azt elvesztette, eltékozolta. És talán nekünk is ilyen állati szintre kell süllyednünk néha ahhoz, hogy megértsük, hogy emberi méltóságunk alatt élünk. Hogy megértsük, hogy kik is vagyunk valójában. Aztán ezt a bűnbánatot, a bűnbocsánat, a hazatérés követi, és ez a hazatérés egy elég zűrzavaros, hosszú út lehetett a tékozló fiú esetében is, amíg felismeri, megszületik az, hogy hazamenjen, és elindul beismerni azt, hogy kudarcot vallott, beismerni azt, hogy eltékozolta mindenét, és szembe kell nézni azzal a személlyel, aki őt szereti. De ez a hazatérés pillanata a tékozló fiú esetében megható. Az atya már messziről meglátja, megesik rajta a szíve, eléje siet, nyakába borul és megcsókolja. Új ruhába öltözteti, ünnepséget rendez, hogy a fia megkerült. Ez a gesztus tudja rá ébreszteni a tékozló fiút, hogy mekkora nagy az Atya szeretete. Keresztény katolikusként számunkra is a visszatérés útja a szentségeken keresztül van, főként az Eukarisztián és a bűnbánat szentségén a Szent Jónáson keresztül. És hát a tékozló fiú esetében gyakran tesszük a tékozló fiút a főszerepbe, hogy végül is, hogy róla szól a történet, de mennyivel inkább szól ez a történet az irgalmas atyáról, aki várja, aki irgalmazni akar, és amikor hazatér a fiú, átöleli őt, új ruhát ad neki. És hát a Jónásban is könnyen tesszük bűneinket főszerepbe, saját magunkat, olykor a gyóntatót, de hogy nem-e a főszerepben a mennyei atya van, aki vár, aki irgalmazni akar nekünk. És hogy úgy, ahogy a tékozló fiú esetében is, a hazatérő fiát magához öleli, és szinte a fiú a betanult szöveget el se tudja mondani, hiszen az apa félbeszakítja azzal, hogy magához öleli őt, hogy visszaadja Isten gyermeki méltóságát. Ugye Isten mindig felülmúlja a mi várakozásainkat, amit ehhez a gesztushoz mi társítani tudunk. És hát így életünk során azt hiszem, hogy vannak negatív tapasztalataink, de ugyanakkor pozitív tapasztalataink is a Jónással kapcsolatban. Így a hivatásom alakulásában egy eléggé meghatározó, ahogy úgy rendszeressé vált a Szent Jónás, és úgy érezhető volt az, hogy a Jóisten úgy ezzel a Szent Jónás alkalmakkal úgy mindig egy-egy zsákutcából, vagy egy-egy ilyen eltévelgésből úgy helyreirányít, vagy megtisztít. És nagyon tudok azonosulni a tékozló fiúban abban is, hogy milyen nehéz a felismeréstől eljutni a gyóntatószékig, hogy felismerem a bűneimet, amit elkövettem, még bánom is, de hogy azzal elmenni a gyóntatószékig. Hogy nehéz szembenézni azokkal a tettekkel, mulasztásokkal, amit elkövettem. És hát egyik ilyen pozitív élményem, hogy mikor mentem gyónni, akkor épp az atya a gyóntató szoba előtt állt, és hogy ez nekem azt az érzést, vagy azt juttatta eszembe, amit a tékozló fiú is megélhetett, hogy amikor megy haza, akkor ott várja az atya az ajt a kapuban. És hát ez így megkönnyítő volt abból a szempontból, hogy elmondani mindazokat a vétkeket, amit így lelkiismeret vizsgálat során felismertem. És nem mondom azt, hogy ezek a gyónások megváltoztatnak, vagy másét mássá tettek, de hogy az a zsoltáros tapasztalata jut eszemben, hogy az Úr háta mögé dobja vétkeimet, hogy nem emlékezik többé rá, szétteri bilincseimet, szabaddá tesz. Most egy picit öt szempontot hoztam, egy ilyen gyakorlatiasabb, megfontolandó szempontokat a gyónással kapcsolatban, amit így szeretnék megosztani a testvérekkel. Az első ilyen gondolat, hogy Isten a főszereplő. Ő az, aki vár, aki irgalmazni akar, és nem köti szeretetét a tetteinkhez. És gondolhatunk Péter apostolra is, aki háromszor megtagadja Jézust. Jézus feltámadása után csak ennyit kérdez, szeretsz te engem? És minden ilyen Szent Jónás egy ilyen szeretetvallomás is, amikor erre a kérdésre válaszolunk, hogy szeretsz te engem? Hogy mindaz, amit elkövettünk, ez a kérdésre kell válaszoljunk, hogy szeretsz te engem? A második ilyen szempontunk, hogy nekünk is szükségünk van a bűnbocsánatra. Nekünk is szükségünk van egyrészt magunk szempontjából, hogy el tudjuk mondani. El tudjuk mondani azt, ami bennünk van, amit tettünk, amit elkövettünk. Biztosan ez megtapasztalta mindenki már, hogy mennyire megterhelő tud lenni lelkileg, amikor megbántunk egy szeretett szemét, amikor elkövetünk egy bűnt, és hordozzuk ezt magunkba, keressük az alkalmat, a bátorságot arra, hogy bocsánatot kérjünk, de ugyanakkor hány és hány eltitkolt bűn van, ami úgy megnehezíti az ember életét, az embernek a környezete életét. De ugyanakkor nem csak nekünk van szükségünk, hogy elmondjuk ezt a, hogy bocsánat, hanem hogy más oldalról is jöjjön, hogy megbocsájtanak nekünk. Hannah Arendt, egy amerikai filozófus nő, teljesen profán hétköznapi szempontból vizsgálja a megbocsájtás fontosságát, és azt mondja, hogy minden közösség pusztulásra lenne ítélve, hogyha nem lenne bocsánat, mert elragadná az engesztelhetetlen harag és a véres bosszúállás örvénye. Ha nem bocsájtanának meg nekünk, akkor cselekvőképességünket a harag, a bosszú határozná meg. Így arra lennénk ítélve, hogy erő és cél nélkül bolyogjunk kiki magányos szíve sötétségében. Hogy mennyire szükségünk van arra, hogy ez a bűn okozta szálakat, ami egyre inkább megköteznek, hogy valaki elvágja. És ezt leginkább a Jóisten tudja megtenni. Harmadik ilyen szempont, a bűn nem magánügy. Legtöbbször titkosak ezek a bűneink, nem tudnak mások róla, de ugyanakkor ezek a bűnök nem csak minket sebeznek meg, hanem a környezetünket, az egyház testén is sebet ejtnek, ugyanúgy, ahogy elvágjuk az ujjunkat, vagy elvágom az ujjamat, ez nem csak az ujjamnak fáj, hanem az egész testem érzi. És igen, ugyanígy ez a bűnbocsánattal is, ez az egész rész gyógyul. Nem csak én gyógyulok a bűnbocsánat szentség által, hanem gyógyul a környezetem, gyógyul az egész egyház. Hogy a Jóisten ezt a békét, az örömet, amikor megadja nekem, ez kivetül az egész környezetemre. Gyógyulást hoz a környezetemnek, nem csak nekem. Negyedik szempontunk, hogy az egyház által kapom a bűnbocsánatot. Az egyház által jön a bocsánat és a segítség arra, hogy a bűneinket le tudjuk győzni. És hát igen, szorongunk, hogy mit szól a pap, milyen lesz, aggaszt az, hogy hogyan tudjuk elmondani a bűneinket, és ezek vegyesek lehetnek ezek a tapasztalatok, és akár meg is akadályozhatnak abban, hogy elmenjünk gyónni, és nehéz ezeken a tapasztalatokon túllépni, de hogy tekinthetünk a sérelmünkre, amit megéltünk gyónások alkalmával, de tekinthetünk Jézus Krisztusra is, aki az egyházra bízta a bűnbocsánat szentségét. Vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek megtartjátok, az bűnben marad. Az ötödik szempont, hogy hát a Szent Jónás nem is annyira a gyászról, az önmarcangolásról, az önítéletről szól, hanem ezeknek a szempontoknak, amiket így felelevenítettünk a tékozlófű esetében is, sokkal inkább a hála, az öröm, a találkozás pillanatai. Hiszen a Szent Jónásban az irgalmas Istennel találkozunk. És ezért lehet ez a találkozás az örömnek, a hálának a pillanatai. Mert hogy a Jóisten elfogad, a Jóisten újra felemel magához újra új ruhát ad, és ez az újjáteremtés örömet kell bennünk. De ez az újjáteremtés, ez a hálát is megszüli bennünk, hogy milyen jó a Jóistenhez tartozni. És jó, hogyha már a felkészület során nem csak a bűneinket leeltározzuk fel, hanem azokat megszületik az a hála is, hogy miért lehetek hálás az Úrnak, ami ez az elmúlt időszakot, amit vizsgálok, hogy mit tett velem, mi az, ami jót kaptam a Jóistentől ebben az időszakban. És hát ez a hazatérés mindig egy ilyen kicsorduló örömmel is jár, És hogy ezt megtapasztalni, hogy várnak, hogy hazavárnak, hogy elfogadnak úgy is, ahogy vagyok, ahogy bűnös vagyok. Tehát így összességében úgy lehetne összefoglalni, hogy a szentgyónás, a Jóistennel való találkozásunk elsősorban, és Jóisten megbocsátja bűneinket, de hogy az ő véleménye nem változik meg rólunk azzal, hogy mi bűnösök vagyunk. De a mi véleményünk megváltozhat a Jóistenről, hogy milyen a Jóisten. Hogy ő mindig szeret, és ő, mert hogy ő mindig a szeretet. Krisztusban, kedves testvérek, onnan indítottunk pénteken, hogy hát a békétlenség korát érjük, a háború korát éljük, és amikor szűkítettük a köröket, akkor eljuttuk a szívünkhöz, hogy hát talán a bűn keménysége által váltunk érzéketlenné, és távolodtunk el a Jóistentől, és ez a békétlenség bennünk is megvan. Ugyanakkor a bűnbánattal fel tudjuk törni ezt a kő megkeményedett szívünket, és a bűnbocsánat által pedig vissza tudjuk nyerni azt a békét, amit csak a Jóisten tud adni. Így az adventi készület erre hív, hogy a megtérés útjára lépjünk, a megtérésre, ahol elfordulunk a bűneinktől, és a Jóisten felé fordulunk. És ez az eltávolodás, amit láttunk a tékozló fiú esetében is, folyamatos, hogy eltávolodunk, visszatérünk a Jóistenhez, megtapasztaljuk az irgalmát, újra eltávolodunk, de ugyanakkor ezek az eltávolodások és visszatérések segítnek abban, hogy a Jóistent egyre inkább megismerjük, és ezzel együtt felismerjük saját magunk méltóságát is. A Jóisten várja, hogy hazatérj, hogy visszatérj hozzá, meg akarja minden bűnedet bocsájtani, és meg akarja adni a békét. A tékozló fiú többet kapott, mint amit remélt. Hiszel benne, hogy neked is többet akar adni, mint amit remélni mersz?
Csáki Fülöp, kolozsvári ferences diakónus testvér bűn, bűnbánat és bűnbocsánat témában tartott adventi trédumot. A harmadik részt hallották. Köszönjük a figyelmet!